óra 14 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Tegnap az esti órákban Irán 180 rakétát lőtt ki Izraelre. Az izraeli kormányzat határozott válaszlépést ígért, Irán viszont azt közölte, hogy részükről ők leállnak a további csapásokkal, további bombázásokkal, amennyiben Izrael nem fog válaszolni erre a tegnap esti atrocitásra. Itt van velünk a telefonvonalban Szájfó Omár, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az iráni válaszlépés tehát nem várt magára sokat, azt követően, hogy Izrael benyomult a szárazföldön Libanon déli területeire. Mit lehet tudni erről a támadásról? Mennyire gyanús ön szerint, hogy azért Irán nem feltétlenül kommunikál minden támadással kapcsolatos káreseményt, amit történhetett náluk, és ön szerint mennyire biztos, hogy erre válaszolni fog Izrael? Ezt már csak azért is kérdezem, mert hogyha jól emlékszem, azért áprilisban az iráni támadás követően az a konfliktus Irán és Izrael között végül is mondhatjuk, hogy hamarosan elsimult.
Irán 181 rakétát lőtt ki izraeli területekre, és a saját kommunikációjuk szerint ennek 90%-a célba ért. Ennek teljesen ellentmondanak az izraeli közlések, miszerint lelőtték ezeket a rakétákat, és egyedül egy rakéta csapódott be, az is palesztin területeken, Jerikóban, egy embernek a halálát okozva. Az áprilisi támadás ennél kisebb mértékű volt, akkor 110 rakétát, illetve drónokat indítottak, akkor is leszette ezt Izraelnek a légvédelme, az Irakban lévő amerikai bázisoknak a légvédelmi rendszere, illetve Jordánia, Szaúd-Arábia is, mint olyan országok, akik nem érdekeltek a konfliktusnak az eszkalációjában. Irán ebben a mostani helyzetben nem tehetett mást, mint hogy megindítja ezt a támadást, hiszen tudjuk, hogy egyfajta proxy rendszert, egy szövetséges hálózatot üzemeltet a térségben, ami Irakon, Szírián, Libanonon át nyúlik el az izraeli határokig, és még lazábban beletartoznak a huszi lázadók Jemenben, illetve más különböző csoportosulások is. A Hezbollah ennek a hálózatnak az égköve. Ők az a legszervezettebb, fegyverrel leginkább ellátottabb, társadalmilag leginkább beágyazott szervezet, amely Iránnak gyakorlatilag az egyik legfontosabb partnere és érdekérvényesítője a térségben. Ilyen csapássorozat után, ami a Hezbollahot érte, gondolok itt a csipogókra, amelyek felrobbantak a különböző tagoknak a zsebeiben, illetve a legfelső vezetőnek a likvidálása. Tehát ezután Irán nem tehetett mást, mint hogy valamilyen módon jelzi azt, hogy továbbra is egy potens szereplő, és ha kell, megvédi a szövetségeseit. Az más kérdés, hogy Izrael a mostani támadásra hogyan fog válaszolni. Azt látjuk, hogy Benjamin Netanyahu gyakorlatilag előre szeretne menekülni, tehát kihasználja ezt a mostani kegyelmi időszakot, ami az amerikai elnök választásokig, pontosabban az új elnök hivatalba lépéséig tart, és minél nagyobb sikereket szeretne elérni a térségben. Benjamin Netanyahu most nagyon határozott választ ígért az iráni csatásra, és hát valóban Izraelnek jelenleg az az érdeke, hogy az új reformer iráni kormány ne tudja konszolidálni az országnak a pozícióját nemzetközileg, ne tudja feltörgetni a gazdaságot, mert ugyebár, hogyha több forrás áll rendelkezésükre, akkor a szövetséges hálózatot is annál hatékonyabban tudják üzemeltetni. Tehát Benjamin Netanyahu most szeretné megroppantani Iránnak az erejét a régióban, nem csak a Hezbollah kapcsán, de akár az anyaországban, Iránban, vagy különböző iraki milíciák vonatkozásában is.
Ugye én a felvezetőben úgy fogalmaztam, hogy az izraeli szárazföldi benyomulás után nem sokat késett Irán válasza, de akkor ez elképzelhető, hogy abban az esetben is megérkezett volna, hogyha Izrael nem dönt így a szárazföldi offenzíva mellett, ugye említette akkor a felrobbanó csipogókat, illetve a Hezbollah vezető likvidálását.
Az iráni kommunikációban itt elsősorban a Hezbollah vezetőjének a likvidálása szerepel, illetve a csipogóknak az ügye. A szárazföldi bevonulás az kevésbé, de itt a két esemény gyakorlatilag így fedi egymást. Tehát Hassan Nasrallahnak, a Hezbollah likvidált főtitkárának a szerepét nem szabad alábecsülni a térségben. Tehát itt az egész, mondhatjuk, hogy az egész Közel-Kelet egyik legkarizmatikusabb figurájáról volt szó, akit noha a libanoni társadalomnak a vele ellenséges fele nem igazán szívlelt, és az ország fejlődésének a kerékkötőjeként tekintettek rá. A síta lakosság, de különösen a Hezbollah által lefedett síta lakosság 70%-a gyakorlatilag egy szentként tekintett rá. Tehát egy atyai figura volt, aki 32 éven át vezette a síta szervezetet, tehát itt ez egy hatalmas pszichológiai trauma, ami most a síta lakosságot érte. Egy ilyen helyzetben Iránnak valamilyen módon jeleznie kellett, hogy ő továbbra is mellettük áll.
Mondhatjuk, hogy az elmúlt időszakban az amerikai diplomácia nem vizsgázott túl jól abból a szempontból, hogy nem sikerült tűzszüneti megállapodást elérniük, vagy hát közvetítőként előmozdítaniuk Gázában. Az most lehetne, gondolom, egy amerikai diplomáciai siker, és lehet, hogy ez irányba történnek a tárgyalások, hogy Benjamin Netanyahut és kormányát lebeszéljék arról, hogy válaszoljanak az iráni csapásokra?
Azt látjuk, hogy az amerikai külpolitika most két szintéren mozog. Az egyik szinteret Kamala Harris, a potenciális elnök jelöltje a demokratáknak képviseli, illetve persze Donald Trump is, akik igyekeznek minél inkább távol tartani magukat ettől a konfliktustól, felismerve azt, hogy ez azért a szavazóbázisokon belül is azért megosztottságot eredményez. A másik szintér pedig az establishment és a leköszönő Joe Biden, akik gyakorlatilag folytatják a megszokott amerikai külpolitikát, tehát most a mostani esetben is feltétel nélküli támogatást ígértek szövetségesüknek Izraelnek, és azt látjuk, hogy az amerikai külpolitika gyakorlatilag felismeri, ők is felismerték azt, amit Benjamin Netanyahu, hogy amennyiben szeretnék a szövetségesük hosszú távú pozícióját, Izrael hosszú távú pozícióját szavatolni, akkor most ebben a pár hónapban Benjamin Netanyahu-nak olyan lépéseket kell megtennie, amikkel hosszú időre szavatolni tudja ezt a biztonságot.
Ön szerint elképzelhető egy olyan forgatókönyv a későbbiekben, hogyha érkeznek válaszcsapásokra, hogy esetleg az iráni hadsereg szárazföldön is megközelítheti a libanoni területet?
Nagyon sok kérdőjelet vetne fel azért az iráni hadsereg közvetlen beavatkozása. Tehát ahhoz át kellene haladniuk Irakon, Szírián, amelyek persze szövetséges országok, de mégsem annyira egyértelmű az, hogy ők ott mennyire mozognak szabadon, különösen Irak vonatkozásában. Arról nem is beszélve, hogy ennek azért lenne előjele, és azt láttuk eddig is, hogy az izraeli légierő és elhárítás alapvetően kegyetlenül lesújta azokra a mozgolódásokra, amit ők fenyegetik. Eddig elsősorban iránbarát milíciáknak a bázisairól beszélhettünk Szíria és Irak területén, illetve adott esetben a Hezbollahnak különböző mozgásaira Szíria területén, de hogyha az iráni szárazföldi haderő megindulna, az látható lenne a műholdakról is, és ne legyen kétségünk a felől, hogy Izrael elhárítaná ezt a fenyegetést.
Meglátjuk, hogy mi történik ebben a tekintetben. Izrael ugye azt ígérte, izraeli tisztviselők nyilatkozata szerint, hogy napokon belül jelentős megtorlás jöhet. De most beszéljünk arról, hogy mi látszódik Libanon déli részén az izraeli szárazföldi benyomulás óta. Mekkora erőkkel, mekkora kontingenssel van igazából jelen az izraeli hadsereg most ott Dél-Libanonban, és elsősorban mire terjed ki az ő mozgásuk, az ő tevékenységük jelen pillanatban?
Egyelőre egy korlátozott hadműveletről beszélhetünk, és ezt hangsúlyozza egyébként Izrael is az amerikai partnerének a megelégedésére, hiszen az Egyesült Államok is legalábbis a nyilvánosság előtt óvaintette Izraelt egy átfogó szárazföldi hadműveletről. Itt azt látjuk, hogy Izrael most kihasználja a zavart, ami a Hezbollah soraiban van, és elkezdett célirányos akciókat végrehajtani, pontosabban ezek az akciók már zajlanak, de sőt, különböző izraeli közlések, az IDF-nek a közlése szerint ez már október 7-e óta zajlik gyakorlatilag, csak nem kapott nyilvánosságot, de immár a nyilvánosság előtt is elkezdtek különböző akciókat végrehajtani, amivel a Hezbollahnak a csapás képességeit próbálják felszámolni a Litáni folyótól délre. A Litáni folyó az 30 kilométerre fekszik az izraeli határoktól. Az izraeli hadsereg azt szeretné elérni, hogy a Hezbollah fegyveres erői vonuljanak ki ebből a térségből. Egyelőre a hadműveletek 100 kilométeres mélységben zajlanak libanoni területen, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy ez ki fog terjedni valamennyire.
A Hezbollahnak a Hamászhoz hasonlóan kiépített, jól kiépített, nagyon szövevényes alagútrendszere van, ahol rejtőzködhetnek terroristák?
A Hezbollahnak a 2006-os második libanoni izraeli háborút lezáró megállapodás szellemében ki kellett volna vonulnia, ki kellett volna vonni az erőit a Litáni folyótól délre eső területekről, ehhez képest ők beásták magukat, és alagútrendszert hoztak létre, sokkal mélyebb és biztonságosabb alagútrendszert, mint ami a Hamasznak van Gázában, már csak a területi adottságok miatt is. Emellett számos bázisuk van, rakétakilövő állomásuk, tehát a Hezbollah nagyon mélyen ott van ebben a területben, ezen a térségen. Más kérdés az, hogy a jelenlegi zavarban mennyire fogja tudni aktivizálni magát, de azért azt tudjuk, hogy noha lefejezték a Hezbollahot, és noha az elmúlt hozzávetőleg egy évben szinte az összes katonai vezetőjét kilőtték, azért az alegységei még működnek, és alapvetően van kapacitásuk arra, hogy válaszoljanak. Most egyelőre még nem látszik az, hogy a Hezbollah itt milyen stratégiát fog választani, illetve az sem látszik, hogy a különböző sejtek az egyébként nagyon is hierarchikus szervezeten belül most mennyire lesznek önállóak egy ilyen csapás után.
Említette a Hezbollah kapacitásait. Egy kicsit térjünk át azért a gázai övezetre, mert arra viszont nagyon kíváncsi lennék, hogy az izraeli kapacitásokat mennyire köti le most a dél-libanoni hadművelet, és mennyire áll fenn annak a veszélye, hogy akár mondjuk Gázára kevesebb figyelem összpontosul, a Hamász pedig sikeresen újra tud szerveződni.
Izrael kivonta a gázai hadműveletek javáért felelős 98-as divíziót a gázai övezetből. Ezt azért is tehette meg, mert az elmúlt egy évben kellőképpen, kellő hatékonysággal tudta felszámolni a Hamasznak a különböző erőit. Tehát megtartotta viszont a jelenlétét, és egyre inkább beássák magukat az izraeliek két területen. Az egyik a gázai övezetet keresztül metsző Netzarim folyosó, a másik pedig a Gázát Egyiptomtól elválasztó Philadelphia folyosó. Tehát ezeken a területeken egyre intenzívebb az izraeli jelenlét, ott hosszú távra terveznek. A többi területen pedig egyre inkább csak precíziós támadásokat hajtanak végre a Hamas különböző egységei ellen. A Hamas állapotáról különböző információk láttak napvilágot. Itt nagyjából, hogyha egy átlagot akarunk vonni, akkor azt mondhatjuk, hogy kétharmadát az izraelieknek sikerült felszámolni a katonai potenciáluknak, és szinte a teljes kormányzó képességét felszámolták a Hamasznak, tehát innentől kezdve ők nehezen tudnák kiterjeszteni már a befolyásukat a társadalom nagy részére is. Újra szerveződésről természetesen itt lehet szó, de ezek inkább apró területi akciók, ellenállások lennének. Tehát az izraeli hadvezetés valószínűleg ezt jól felmérte, hogy most a 98-as hadosztályra sokkal nagyobb szükség van északon, semmit Gázában.
Az elmúlt percekben Szájf Omárt hallották, a Migrációkutató Intézet vezető kutatóját. Köszönöm szépen a beszélgetést, viszonthallásra!
Köszönöm szépen, viszonthallásra!
8 óra 27 perc van, hamarosan hozzuk a friss híreket, illetőleg előtte még közlekedési információkat is adta a Trend FM-en. Tartsanak velünk!